118. Utólag megbeszélni. Ha figyelmezvén a bölcsességre a te füleidet, hajtod a te szívedet a megértésre. Példabeszédek 2:2. A második, a reakciós, ellenhatás elvén működő kommunikáció. Ez azt jelenti, hogy komolyan soha nem beszéltük meg a házasságban felmerülő dolgokat, és ezért folyamatosan az adott körülményekre reagálunk. Karen és én így éltünk a házasságunk elején. Soha nem beszéltünk a házassággal járó komoly kérdésekről. Állandóan vitatkoztunk, folyamatosan csatáztunk, szüntelenül azzal a frusztráló dologgal küzdöttünk, hogy úton vagyunk, de nem tudjuk, hová tartunk, nem egyeztünk meg arról, hogy milyen gyorsan fogunk haladni, mikor fogunk megállni. Semmiről. Ezért a személyiségek harca állandó jellegű volt, és az ezzel járó feszültség is. Egy-két hétig jól mentek a dolgok, aztán robbant a bomba, és kitört a háború valamilyen nézeteltérés miatt. Így teljességgel lehetetlen békességben élni. Egyik tanulságos, személyes tapasztalatom erről. Egy kisebb összeg ütötte a markomat, s ennek örömére meglepetést szerettem volna szerezni a feleségemnek. Vásároltam egy polcrendszert a tisztítószerek tárolására, amit magam akartam felszerelni. Mindezt maximális jó szándékkal igyekeztem tenni, de nem igazán nyerte el a kedvesem tetszését. Azt kifogásolta ugyanis jogosan, hogy nem egyeztettem vele, mert neki egy másik tetszik, azt szerette volna. Ebből az esetből levontam a szükséges következtetést, és megértettem az előzetes megegyezés fontosságát. Kis és nagy horderejű döntéseknél egyaránt igaz ez. 119. Soha nem beszélni róla. Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen kiki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Példabeszédek 18:21. A harmadik, a radioaktív, elkerülendő, nem érinthető, tabu terület, kommunikáció. És hogy mi történik ilyenkor? Mivel a házasságkötés előtt soha nem beszélünk ezekről a bizonyos dolgokról, a házasságkötés után mindig a körülményekre reagálva élünk, megsértve ezzel egymás érzelmeit. Elkezdünk veszekedni, és bizonyos dolgokban nem jutunk semmire. Ezek a témák a radioaktív kategóriába kerülnek át. A radioaktív azt jelenti, erről soha többet nem beszélhetünk. Eddig a határig mehetünk el. Valamelyikünk meg fog sérülni, ha a téma felmerül. Nekünk Karennel két ilyen radioaktív területünk volt a házasságunkban, az egyik a pénz. A pénz egy abszolút tabu terület volt mindkettőnk számára. Kölcsönösen megítéltük egymást, mert különbözött a pénzzel kapcsolatos szemléletünk, nyelvünk. Karen máshogy látja a pénzt, mint én. Én úgy gondoltam, hogy ő zsugori, hogy túlságosan vigyáz a pénzre, és hogy az én dolgom kiszabadítani a családomat a zsugori markából. És ezt is tettem. Úgy gondoltam, hogy nagyon szűk markú. Ő pedig azt gondolta, hogy én túlságosan szórom a pénzt, s hogy az ő feladata, hogy megvédje az anyagi helyzetünket, mivel én megrögzött költekező vagyok. Azt mondogatta nekem, Jimmy, te kényszeresen költöd a pénzt. Ó, egek, amikor ezt a szót kimondta, nyomban fel tudott idegesíteni, és dühös lettem. Persze, ő sem szerette a zsúrit. Ezért az anyagi a kérdés egy radioaktív tér lett számunkra. Kerültük is. Ha előjött volna, valamelyikünk biztosan megbántódik. 120. A családi élet területe. Fiam, az én bölcsességemre figyelmez, az én értelmemre hajtsd a te füledet. Példabeszédek 5:1. A másik téma, ami radioaktívvá vált a mi esetünkben, a gyerekeink voltak. Eljutottunk arra pontra, hogy a házunkban két megvadult elefánt élt. Mi ketten voltunk azok. Szerettük egymást, nem akartunk elválni, de nyugtalanság és feszültség volt köztünk. Ez meggátolta, hogy igazán mély kapcsolatunk legyen, mint amilyen bensőségesnek kellett volna lennie. És elmondhatom, hogy akármikor bármilyen témával foglalkoztunk, a gyerekek és a pénz kérdése állandóan felmerült. És amikor ezekre került a sor, mindig mérhetetlen izgalmat keltett. előjött valami indiferens téma, de hogy-hogy sem végül mégis a radioaktív területeken kötöttünk ki. Akkor aztán jöttek a harcok, mindenféle rossz érzés és hasonlók. Ha békességet szeretnénk a házasságunkban, szükséges, hogy szeretetben járjunk egymással. Proaktívan, tehát előrelátóan kell kommunikálnunk. Először is, ha léteznek ilyen radioaktív témák, az azt bizonyítja, hogy soha nem beszéltük ki ezeket. Másodszor, ha állandóan a helyzetekre reagálunk, akkor ez azt mutatja, hogy létezik egy mindent eldöntő jelentőségű probléma a kapcsolatunkban. Nem ültünk le átbeszélni a kényes témát. Sem üzletet, sem gyülekezetet, semmit, aminek fontos célja van. Mi más lehetne a kiinduló pontja egy ilyen fontos küldetésnek, mint hogy leülünk és megegyezünk abban, hogy mit fogunk tenni? Nézzük a házasság esetét. Úgy kötnek házasságot sokan, hogy soha nem beszélnek komolyan az alapjairól, aztán nem értik, miért csatáznak egymással. Járhatnak ketten együtt, ha nem egyeztek meg előtte? Nem. Ezt senki sem tudja megtenni. Senki. Egyáltalán nincs esély rá, hogy ez működjön. A válások és a házassági problémák közül soknak az az oka, hogy két naív ember, akik eldöntötték, hogy együtt fognak utazni, soha nem beszélgettek el a fontos dolgokról. Most pedig ütközik az akaratuk, és folyamatosan a körülményekre reagálnak, ezért egyre több téma esik majd a radioaktív kategóriába, és a házasságukban nincs békesség és boldogság. 121. Gondviselés a szülőkről kérdése. Ezek is a bölcsek szavai. Szemét válogatni az ítéletben nem jó. Példabeszédek 24-23. Ha azt akarod, hogy olyan legyen a házasságod, amilyenre vágysz, először a következőt kell tenned. Foglalkozz a radioaktív témákkal. Évekkel ezelőtt vitákba keveredtünk egy bizonyos dologgal kapcsolatban, nevezetesen, hogyan fogjuk gondját viselni az egyre idősödő szüleinknek. Hiszen nagyon szeretjük őket, és mivel megöregedtek, a 70-es éveikben járnak, szükségük lesz a támogatásunkra. Engem a szívem a saját szüleim felé húzott, Karent az övéi felé. Mindketten úgy éreztük, hogy a másik a saját szüleit részesíti előnyben. És ez persze igaz is volt. Egyszer, mikor éppen nyaralásból jöttünk vissza, az autóban elkezdtünk veszekedni emiatt. Úgy értem, ott ültünk, és körülbelül fél órán át vitatkoztunk. Én úgy éreztem, hogy Karen nincs tisztelettel irántam, ő pedig, hogy én nem vagyok vele szemben. Aztán úgy egy órán át meg sem szólaltunk, és én arra vártam, hogy végre észhez térjem. Rá kellett jönnünk, hogy soha nem beszéltünk arról, hogy mit fogunk csinálni, amikor a szüleink idősek lesznek. Ez kölcsönös érzelmeket érintő téma. Ezért leültünk, és addig beszélgettünk és imádkoztunk, míg végül megegyeztünk. Azóta sem volt ezzel gondunk. Megértettük, ahogy a szüleink egyre idősebbek lesznek, gondjukat fogjuk viselni, szeretni fogjuk őket, ez a mi tervünk arra, hogy hogyan gondoskodjunk a szüleinkről. Most mondom nektek, ha nem ültök le, és ha nem beszélitek meg ezeket a dolgokat, nem lesz békesség az otthonotokban. Függetlenül attól, hogy mit kell tennetek, függetlenül attól, hogy mennyi időbe kerül, mennyi büszkeségtől kell megszabadulni. Egyetértésbe kell kerülnötök, különben nem tudtok majd békességben együtt járni a házasság útján. 122. A házassági tanácsadás szükségessége. Enyém a tanács és a valóság, én vagyok az eszesség, enyém az erő. Példabeszédek 8.14. Jimmy, ebben a tanításban szó volt a házasság előtti tanácsadásról. Azok közül a párok közül, akik eljöttek ezekre, sokan egyáltalán nem beszélgettek még el a közös életüket érintő legfontosabb dolgokról sem. A felhasznált eszközökkel abban segítettem nekik, hogy leüljenek és őszintén beszéljék meg ezeket a témákat, hogy mire összeházasodnak, már egyetértésben legyenek. Ez tartja együtt őket az előttük álló úton. Mi nagyon keveset beszélgettünk erről, mielőtt összeházasodtunk volna. Aztán folyamatosan csatáztunk, mivel korábban nem beszélgettünk, így állandósult a küzdelem egymással. Karen. Igen, nálunk ez volt a helyzet. Azt hiszem, fontos megvilágítani először azt, mi nehezíti meg olyan nagyon, hogy képesek legyünk ezeket az életkérdéseket megvitatni. Nálunk e körül csendes háború zajlott, rejtett harcok dúltak. És nagyon hosszú idő telt el, amíg tudtunk beszélgetni a dolgokról. Nem könnyű eljutni odáig. El szoktuk mondani az embereknek, amikor bátorítjuk őket, hogy ha nincsenek hozzászokva, akkor nehéz belekezdeni. Könnyebb azt mondani, hogy rendben, befejeztem, és elsétálok. Ahogy Jimmy mondta, az elefántok akár egész nap is itt lehetnek a házban, engem nem érdekel. De nem ez a helyes út. Ezért beszéljünk most arról, miért olyan nehéz szót érteni bizonyos dolgokról. Jimmy, először is ugyebár kényelmetlen. A fontos dolgok többségéről eleve kínos beszélni. A pénzről, a szexről, a gyerekekről. Ezek a témák mindkét felet érzékenyen érintik, ráadásul mindkettőnek más a megközelítési pontja. Ezért, még ha nem is veszekszünk a dologgal kapcsolatban, egyre inkább felkavarja az érzelmeket, és emiatt átkerül a radioaktív, azaz tabu kategóriába. Így történt velünk is. 123. A harag, mint akadály. Az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését, a megbántó beszéd pedig támaszt haragot. Példabeszédek 15.1. Karen. Egy másik ok lehet a harag. A harag forrása az, hogy nem érzed, hogy a párod értékelni azt, amit hiszel vagy gondolsz. Ezért néha szabadjára engedjük a haragot, mert a vitából én csak azt érzem ki, hogy mennyire meg akar győzni a saját igazáról. Szükség van a másik megértésére, arra, hogy mindegy, mit mondasz, figyelni akarok. Nem azért, hogy megvédjem magamat, tehát megbántottságomból, hanem mert tényleg egyetértésre törekszem. Jimmy. Igen, ez nagyon fontos pont, hiszen tiszteletben kell tartanunk a házastársunk véleményét és érzéseit még akkor is, ha nem értünk velük egyet. A dominanciáról mondanék pár szót. Én jellegzetesen uralkodó típus voltam, amikor összeházasodtunk. Megpróbáltam uralkodni a feleségem felett. Amikor leültünk megbeszélni valamit, nem tiszteltem a véleményét, nem hallgattam türelmesen végig. Ő egyre rosszabbul érezte magát, és végül felkelt, de mindig mérgesen. És ez a későbbiekben további harcokat szült. Ő rendszeresen minden második vagy harmadik hónapban kiborult, én pedig mindig rosszul viselkedtem. Nem voltunk egyetértésben. Ő őszinte volt, és én nem voltam erre tekintettel. Tisztelnünk kell egymást, értékelnünk kell a másikat, türelmesen leülni és azt mondani, társak vagyunk, nem akarunk egymáson uralkodni, Isten mindkettőnknek az ura. Mindketten képesek vagyunk meghallgatni a másikat, és ha ezt megtesszük, nagyon jó döntést tudunk hozni. Ha megpróbáljuk uralni a másikat, nem leszünk meggyőzőek az érvelésünkben. A mi esetünkben például merőben másként tekintettünk a pénzre, mégis együtt nagyon jól döntöttünk az anyagi kérdésekben. Más-más volt a kiinduló pontunk a gyerekeket illetően, de együtt mindig nagyon jó döntéseket hoztunk. Karen, azt hiszem, ebben az emberek temperamentuma is szerepet játszik. Van, aki eleve azt gondolja, hogy az ő véleménye az egyetlen releváns, azaz meghatározó vélemény. Jimmy, igen. Ilyen az uralkodó típusú ember. Karen. Pontosan. De van, aki, mint én is, inkább hagyja történni a dolgokat, mert nem tudja, mit tegyen, de ez sem egészséges. Ha teret engedünk neki, közvetítőként belép a képbe Isten. Ha mindketten szánunk rá időt, és imádkozunk konkrétan a dologgal kapcsolatban, amikor újra összeülünk, és ez valamiféle csoda, a Szent Szellem gondoskodik róla, hogy el tudjunk kezdeni beszélni arról, amiről előtte sosem tudtunk. Ő meglágyítja a szíveket, és amikor egyetértésbe kerülünk, hirtelen úgy látjuk, hogy maga a kérdés nem is olyan nehéz. Békesség jön. 124. Az elcsendesedés, kikapcsolódás szükségessége. Gyertek el csupán ti magatok valamely puszta helyre, és pihenjetek meg egy kevéssé. Márk 6.31. Jimmy, Ez a módszer a szellemi kikapcsolódás módja, arról szól, hogy egy házaspár elmegy valahova 2-3-4 napra, és mindegyik napnak az első felét azzal töltik, hogy imádkoznak és beszélgetnek bizonyos témákról, a nap hátralévő részét pedig kikapcsolódásra, szórakozásra szánják. És ez átformáló erővel bír, amit sok házaspár, köztük mi is, meg tud erősíteni. Amikor először voltunk ilyen szellemi kikapcsolódáson, jó volt a házasságunk, és ez a megtapasztalás egy következő szintre emelt fel bennünket. 3 nap alatt. Ez egy hosszú hétvége volt az esetünkben. Ha házasságban éltek, és még soha nem tettetek ilyet, bármibe kerüljön, bármit kell is félretenni érte, menjetek el kettesben pihenni. És ezen a szellemi kikapcsolódáson elsőként a radioaktív témákkal foglalkozzatok. Határozzátok el, hogy addig maradtok ott, amíg kell, hogy egyetértésre jussatok, a gyerekek, a pénz, a szex, a munka, bármi legyen is az, kényes témakörökben. És ahogy Karen mondta, ez rendkívüli módon megváltoztatja a kapcsolatotokat. Ez azon az egyszerű alapelven nyugszik, ha megegyeztek, együtt tudtok majd járni. Ámos feltette a kérdést. Járhatnak-e ketten együtt, ha előtte meg nem egyeztek? A válasz nem. De ha megegyezünk, igenis képesek leszünk együtt menni az úton. A házasság az élet leghosszabb utazása egy másik emberrel. Sőt, ez a legszorosabb kapcsolatot feltételező utazás. Ha szorosan együtt járjuk ezt az utat, az áldás, de ha nem, az balgaság. A megoldás tehát nem az, hogy másik társat keresünk, vagy egyedül maradunk. A megoldás az, hogy egyetértésre jutunk, és így mindvégig élvezni tudjuk a házasság hosszú útját. 125. Elmenekülni, vagy szembenézni? Állj meg az úton, és nézz ide-oda. Kérdezd meg a futót és a menekülőt, és ezt mondd, mi történt? Jeremiás könyve 48:19. Jimmy, időt kell szánnunk arra, hogy meg tudjunk egyezni a kapcsolatunk során felmerülő fontos kérdésekben. Ha ezt megtesszük, akkor bensőséges, harmonikus lesz a kapcsolatunk. Ha nem, akkor viszont állandó harcokra számíthatunk. Karen, így van, és néha ezt az nehezíti meg, mert ugye az akadályokról beszélünk most, hogy fájdalmakat hurcolunk a múltból magunkkal. A mi esetünkben például, ha visszatekintenénk, milyen volt korábban, az bizony fájdalmas lenne. Nagyon sokszor addig sírtam, míg végül elaludtam. Csak siránkoztam az Úrnak, hogy ez sohasem fog megváltozni, mindig így marad. Azt hiszem, arra van szükség, hogy valamelyikünk azt mondja, megbeszéljük, megígérem, tudom, hogy fáj neked is. Ezek a dolgok fájdalmakkal jelentkeznek. Ezt a fájdalmat nem akarjuk, ezért próbálunk elmenekülni helyzetek elől, ahelyett, hogy szembenéznénk velük, és azt mondanánk. Tudod mit? Bármilyen fájdalmas is, azt akarom tenni, ami helyes. És én mondom, ennyi kell hozzá. Azt kell, hogy átlépjünk a fájdalmon, és azt mondjuk. Nem számít, ha fáj, szembenézek vele. Tudom azt is, hogy meg kell bíznom valakiben. És ha a hívő emberek azt mondják, hogy ez működik, miért ne cselekednék én is így? Jimmy, ez nagy igazság. De legyünk biztosak benne, hogy nem adjuk fel. Hogy nem osztjuk kétfelé a házat, és nem szüntetjük be a kommunikációt. Legyenek ezek fontos dolgok az életünkben, mert ha megbeszéljük a dolgokat, és a végére járunk, az harmóniát és bensőséges kötődést teremt. 126. Kommunikációs készség. Az igaz ember szája az élet forrása. Példabeszédek 10:11. A sikeres házasságok Isten igéjére és egy házaspárnak az Istennel való kapcsolatára épülnek. Amikor azonban a hétköznapi gyakorlatról van szó, akkor a középpontban a sikeres kommunikáció áll. Az erős, boldog házasságok a jó párbeszéd készségére épülnek. A problémák viszont gyakran azért keletkeznek, mert a párok nem tudják, hogyan kommunikáljanak eredményesen egymással. Ha a saját házasságodon töprengsz, és úgy látod, hogy el kellene néhány jó tanács a párbeszéd területén, ne esd kétségbe. Nincsenek olyan párok, akik egymás megértésére már kezdettől hibátlan módszerrel rendelkeznének. A hatékony kommunikációt folyamatosan fejleszteni kell. Ha hajlandó vagy befektetni a szükséges időt és erőfeszítést, képesek lesztek sikeresen felépíteni házasságotokban az igazi szövetséget, a szeretetteljes együttműködést. Mi a kommunikáció? Az egyik definíció szerint az információk olyan módon történő verbális, azaz szóbeli és nonverbális, nem szavakkal kifejezett megosztása, aminek során a másik személy megérti, amit közölni, azaz közössé tenni akarsz vele. A kommunikáció fogalmak, gondolatok és érzelmek cseréje. Az eredményes kommunikáció olyan közlés és a másik részéről olyan figyelem, ami megértést eredményez. A jó kommunikáció tehát három készséget foglal magába. A közlést, a meghallgatást és a megértést. Mind a hármat fejlesztenünk kell, ha sikeresen szeretnénk kommunikálni a házastársunkkal. 127. A beszéd. Elámélkodtak kedves beszédein, amelyek szájából származtak. Lukács evangélium 4.22. A három kommunikációs készség közül a beszéd tűnik a legkönnyebb résznek. Elvégre a legtöbb ember élvezi véleménye kifejezését. De az igazság az, hogy sok ember nem tudja, hogyan ossza meg hatékonyan a gondolatait másokkal világos és udvarias, kedves, tapintatos, épületes formában. Szerencsére vannak módszerek a tökéletesítésre. Mielőtt megszólalsz, emlékezz Pál apostol intésére. Semmi romlott beszéd a ti szátokból ki ne jöjjön, hanem csak amely hasznos és szükséges az építésre, hogy kegyelmet adjon a hallgatóknak. Efézusi levél 4.29. Ha eredményt vársz, úgy kell beszélned, hogy a másik javát tarts szem előtt. Hogy építsd vele őt. Hogy a szavaid kedvességet és erőt közvetítsenek. A pozitív, a bátorító és szeretetteljes szavak nagy mértékben képesek építeni a házasságot is. Ne feledd azt sem, hogy a férfiak és a nők különböző módon osztják meg az információkat. Például, ha felmerül egy probléma, a férfiak szeretik hallani a tényeket, hogy megoldást találhassanak, míg a nők szívesebben osztják meg az érzéseiket, miközben együttérzésre várnak. Ha nem fogadjuk el, nem veszük tudomásul ezeket a különbségeket, frusztráltak, nyugtalanok és zaklatottak leszünk. Ha elfogadod a társad személyiségét, viselkedését, igényeit, és megtanulsz megfelelően reagálni rá, meglátod, a házasságod erősödni fog. 128. A meghallgatás. Aki arra felel, amit meg sem hallgatott, ez bolondság és gyalázatos ránézve. Példabeszédek 18-13. A másik fél meghallgatása létfontosságú feltétele a valódi kommunikációnak. Mégis kutatások támasztják alá, mutatták ki, hogy az emberek általában csak kb. A 20%-át hallják meg annak, ami elhangzott. Miért van ez így? Például, mert sokszor már jóval azelőtt elkezdünk a válaszunkon gondolkodni, mielőtt a másik befejezte volna a mondandóját. Némelyikünk még félbe is szakítja a beszélgetést, csak hogy tehessen egy megjegyzést. Valahányszor idő előtt kezdjük megfogalmazni a választ, vagy szakítjuk félbe a beszélőt, csak egy részét halljuk meg annak, ami elhangzik, kockáztatva, hogy még azt is félreértjük, amit meghallottunk. De ha nem hallgatjuk meg a teljes történetet, válaszunk helytelen lehet az adott szituációban, vagy akár teljesen téves. Van módunk tökéletesedni ezen a téren is. Először is tanulj meg objektíven hallgatni. Az objektív, tárgyilagos hallgatás azt jelenti, hogy figyelmet szentelsz annak, amit a másik mond, szigorúan a meghallgatása és megértése véget, és nem a magad védelme vagy a személyes érdekeit képviselése céljából. Választhatod, hogy a saját gondolataid helyett arra koncentrálsz, amit a hitvesed mond. Ne foglalkozz addig a válasszal, amíg a másik maradéktalanul ki nem fejezte a gondolatait. A tárgyilagos hallgatás azt is jelenti, hogy akkor is figyelsz, ha éppen nem tetszik, amit hallasz. Lehet, hogy ez nehéz, de lehet, hogy neked kell megváltoztatnod a vélekedésedet a vitatott témában. Soha nem fogod felfedezni, hogy változtatnod kell, ha csak nem figyelsz mindarra, amit a hitvesed mond. A hatékony hallgatás magába foglalja, hogy figyelemmel követed a részleteket is. Könnyebb lesz, ha tudatosan törődsz azzal, amit a másik mond. Jó emlékeztetni magadat, hogy szereted az illetőt, akit éppen hallgatsz. Ismerd fel, hogy a másik kockázatot vállal azzal, hogy nézeteit és érzelmeit megosztja veled. Szembenéz a lehetőséggel, hogy elutasítod, amit mond. Hatékony módja a párod iránti szereteted kimutatásának, ha tiszteletet mutatsz iránt a véleménye bátor megosztásáért. A szeretet pedig soha nem val kudarcot. 129. A megértés. Aki bölcsességet szerez, szereti az életet, aki megőrzi az értelmességet, jót nyer. Példabeszédek 19.8. A harmadik eszköz a jó kommunikáció megvalósításához, a megértése annak, amit a másik mond. Aki hallott már beszélgetést egy idegen nyelven, tudja, milyen kellemetlen érzést vált ki a megértés hiánya. Hallhatsz szavakat, és még az érzelmeket is elcsípheted mögöttük, de mivel nem fogod fel az üzenetet, nem lesz a birtokodban a megértés, aminek ismeretében válaszolni tudnál. Néha nehezen megy az embereknek a gondolataik átadása. Az, amit közölni akarsz, és az, amit valójában mondasz, olykor nagyon különbözhetnek egymástól. Ha játszottad már valaha a körbeüzenős játékot, akkor tudod, hogy az emberek sokszor nem pontosan hallják, amit a másik súg a fülébe. A félreértések mindenféle problémához vezethetnek, beleértve a zűrzavart, a sértődést és a fájdalmat, ezért fontos megbizonyosodni arról, hogyan érted, amit a másik mond. A példabeszédek 3.13 ezt mondja, boldog ember, aki megnyerte a bölcsességet, és az ember, aki megértést szerez. A megértés nem csak úgy varázsütésre történik. Erőfeszítést kell tennünk, hogy hozzájussunk. Addig kell hallgatnunk, beszélnünk és kérdeznünk, míg egy hullámhosszra kerülünk a hitvesünkkel. Soha ne feledd, nem számít, milyen régóta házas két ember, nem képesek olvasni egymás gondolataiban. Azt gondolhatnánk, hogy többnyire tudunk, de nem mindig fogjuk helyesen a másik jelzéseit. A legjobb mindig olyan tisztán kifejteni a dolgokat, ahogyan csak tudod, figyelni, amennyire csak lehet, és addig kérdezni, amíg nem vagy teljesen biztos abban, hogy világosan érted a másik nézőpontját.